Üdvözlök mindenkit, Illácsa Szamina vagyok. Az OSK-ban a szabványosítási irodán dolgozom. Feladatunk a könyvtári szabványosítási kérdésekkel való országos szintű foglalkozás. Felkérést kaptunk arra, hogy segítkezzünk a webarchívum szabályos metaadat struktúrájának kialakításában. A munka még folyik. A jelen előadás egyfajta helyzetjelentés az útról. A feladat ugye a webarchívumba kerülő archivált webtartalmakra vonatkozik. Milyen típusú metaadatokra lehet számítani ebben a közegben? Egyrészt leíró metaadatra, ami a forrás visszakereshetőségét és azonosíthatóságát biztosítja, illetve adminisztratív metaadatra, ami tulajdonképpen egy ernyőkifejezés, amiben beleértjük azokat az információkat, amelyek a forrás kezeléséhez szükségesek, vagy amelyek a forrás keletkezéséhez köthetőek. Az adminisztratív adatok körén belül külön kiemelendők a technikai metaadatok, ezek információk a digitális fájlokhoz, amik ahhoz szükségesek, hogy dekódolni és tulajdonképpen használni tudjuk ezeket a fájlokat. Megőrzési metaadat, ami a digitális fájlok hosszú távú kezelését, esetleges jövőbeni migrációját segíti. Jogi metaadat, ami a tartalomhoz kapcsolódó szellemi tulajdoni jogokat írja le. Eltérő mértékben, de minden forrás többféle metaadattal rendelkezik. Könyvtári környezetben jellemzően olyan forrásokkal dolgozunk, aminél a leíró metaadatok a leghangsúlyosabb elemek, és a többi már, ha van, nem annyira hangsúlyos, illetve használói érdeklődése sem feltétlenül tartanak számot ezek az adatok. A webarchívumnál a leíró mellett igen nagy hangsúlyt kap az adminisztratív, és ezen belül főleg a technikai metaadat. Sőt, bizonyos esetekben azt mondható, hogy hangsúlyosabb, mint a leíró. Használói érdeklődésre is számottartó információ például az is, hogy milyen mélységű a mentés, vagy van-e valami, amit nem sikerült lementeni. Kutatási szempontú webarchívum használatnál fontos tudnia a kutatónak, hogy a mentés mennyire ad hűképet a forrás akkori állapotáról. Tehát amikor egy webarchívum metaadat struktúráját tervezzük, akkor ezekre a típusú metaadatokra is gondolni kell. A webarchívumok metaadatalására jelenleg nincsenek nemzetközileg kiforrott jó gyakorlatok. Egyrészt, mivel a forrás még mindig elég új közgyűjtemi keretek között, másrészt, mivel két nagyon eltérő metaadatolási szokásokkal rendelkező intézmény végez webarchiválást, a levéltár és a könyvtár. Melyik közgyűjtemény hogy gondolkodik ezekről, hogy gondolkodik a metaadatokról? Ezt a kérdést most erősen leegyszerűsítve fogom tárgyalni. Az alapvető különbséget az általak nyújtott anyag jelleg adja. A metaadatolás csak leképezi ezt a különbséget. A levéltári anyag iratszinten jellemzően önmagában nem, vagy csak nagyon nehezen értelmezhető, nem publikált egységekből áll. Kontextus elsődleges fontosságú mind a feltáró munka, mind a felhasználás során. A levéltárak alapvetően csoportokban gondolkodnak az állományukról, az őrizetükben lévő levéltári anyagot kisebb-nagyobb részekre tagolják, így a kialakított részeket csoportosítják, azt pedig a teljes levéltári anyagon belül a helyét meghatározzák. Az állományról különböző segédleteket készítenek, ezek segítségével lehet az állományban eligazodni. A levéltári segédlet csak arra a levéltárra vonatkozik, ahol előállították. A könyvtár ezzel szemben nagy példányszámú publikált forrásokkal dolgozik. A dokumentumhoz kapcsolódó metaadatok nyilvánosak, a használók számára más forrásból is hozzáférhetőek. A könyvtár alapegységének, a feldolgozás alapegységének a dokumentumot tekinti. A metaadattartalom alapvető kiindulási alapja a dokumentum önleírása. A dokumentumhoz kapcsolódó metaadatok előállítójának jól felfogott gazdasági érdeke miatt a lehetőség szerint egyediek és alkalmasak a dokumentum beazonosítására. Ahol ezt az egyetiséget nem sikerül megvalósítani, ott a könyvtáros a hozzáférési pont megfogalmazásakor ezt kiegészítő információk megadásával pótolja. A dokumentum leírása független az elhelyezéstől, és jelentős mértékben attól is, melyik intézmény birtokolja. Az intézmény specifikus információk jól elkülönítettek, ezért a leírás alkalmas arra, hogy mások újra felhasználják. Hogy néz ki ez a szemlélet, ha a webarchívumokra vetítjük őket? Ha kizárólag levéltári forrásként tekintünk az archivált oldalra, akkor egyrészt már eleve adunk a felhasználónak kategóriákat, az anyagot nem feltétlenül magának kell összeállítania. Viszont, mint minden kategorizálásnál, itt is csak törekedhetünk az objektivitásra, de teljesen nem fogjuk tudni elérni. A válogatás tükrözi a válogatója tudását, elképzelését, és ugye a lehetőségünk van a leírásban megadni, hogy mit tekintünk a kategória határának, de ettől a szubjektivitás nem csökken, de legalább egy támpontot adunk az értelmezéshez. Mivel itt nem egy darab fizikai példányt kell elhelyeznünk, egy forrás több csoportra is besorolható, így a felhasználó kisebb kevésbé van bekorlátozva az általunk felállított kategóriákban, mint azt a papír alapú gyűjtemény esetén lenne, de a korlátozás adott. Ha egy konkrét webhelyet keresünk, akkor leginkább a teljes szövegű keresésben reménykedhetünk. Ha az egyedi forrás szintje egyáltalán nincs feltárva, az nem csak a felhasználónak okozhat problémát, hanem nekünk is. Például egy új csoportot szeretnénk kialakítani, akkor a válogatást kénytelen leszünk külső forrásokra támaszkodva elvégezni. Viszont ha kizárólag könyvtári forrásként tekintünk az archivált oldalra, akkor a forrás több szempont szerint is kereshetővé válik, nem csak szubjektív kategóriák szerint. A felhasználót nem fogják kötni a csoportjaink, kereséskor találati halmazban maga alakíthat ki csoportokat. A felhasználót több információt fog kapni az adott forráshoz, viszont a nagy tömegű anyagfeldolgozása szinte lehetetlen kihívás emberi erőforrás szempontjából. Elvi lehetőségként ugyan megvan, hogy automatikusan is kinyerhetünk metaadatokat a forrásból az aratás során, viszont a jelenlegi tapasztalat azt mutatja, hogy jelenleg még nem nyerhetők ki a forrásból megfelelő minőségű metaadatok. Szóval melyik nézőpont a helyes, ha a webarchivumokról beszélünk? Ez attól függ, hogy milyen webarchivumot akarunk. Milyen széles a gyűjtőkör, milyen mennyiségű az anyag, milyen céllal archiválunk, milyen típusú archivum használatot várok el a felhasználómtól. Egy konkrét forrást fog-e keresni, vagy inkább források egy csoportját, esetleg mindkettőt? Ha csoportot, akkor milyen csoportosítás lenne a megfelelő? És hogyan fog hozzáférni a kívánt tartalmakhoz, ha a csoportosításunk nem fette le az információs igényét? Ahogy ez látható, mindegyik nézőpontnak megvan a maga erőssége és gyengéje, így célszerű abban gondolkodni, hogyan tudnánk a két nézőpontot úgy egységesíteni, hogy mindkettő előnyeit élvezhessük. Amint az látható, a MIA-ban eleve úgy gondolkodtak, hogy ez a hibrid megoldás lesz a célra vezető az vagy a webhelyek metaadatolásánál. Van gyűjteményi szint, ami többféle lehet a válogatás alapja szerint, illetve vannak az egyedi leírások. Jelenleg egyedi leírás arról készül, ami nyilvánosan szolgáltatható, de ez a jövőben minden bizonnyal változni fog. Az egyedi webhelyek részletes metaadatolását célszerű meghagyni a gyűjtőkör szempontjából kiemelten fontos tartalmaknak. Ezeknek a köre még nincs pontosan definiálva, emiatt azt sem tartom kizártnak, hogy a végleges változatban nem csak az a két elkülönített szint lesz az egyedi webhelyet esetében, hogy vagy az aratáshoz minimálisan szükséges metaadatokat rögzítjük, vagy pedig teljesen részletes leírást biztosítunk. Elképzelhető, hogy ennél több kategória kerül majd kialakításra. A munkát az egyedi webhelyekkel kezdtük, és itt a könyvtári nézőpontot gondoltuk érvényesíteni, és ehhez az LRM rádolgozott erdélyát hívtuk segítségül. Az LRM vagy a könyvtári referencia modell egy magas szinten definiált entitás kapcsolati modell, amely tág értelemben vett bibliográfiai adatokra vonatkozik. Nem tesz az adatok között olyan típusú különbséget, hogy jellemzően milyen típusú rekordokban szoktuk ezeket tárolni. Az LRM adta nézőpont arra jó, hogy feltérképezhetjük vele a forrás metaadatainak belső struktúráját, illetve más forrásokkal, entitásokkal való kapcsolati hálóját. Így feltárul az adatok egymáshoz való viszonya. Az LRM egy elméleti modell, egy szemléletmód. Nem elég részletes ahhoz, hogy ezt szerint katalogizáljunk, viszont adhat a vázát egy katalogizálási szabályzatnak. Ilyen például az RDL vagy Resource Description and Access. Jelen munkához a már LRM szerint átdolgozott RDA-t használtuk. Az RDA az LRM koncepciójára épülő adatelemek, irányelvek és instrukciók összessége. Az RDA jó alapot biztosít arra, hogy átgondoljuk, hogyan tudnánk legjobban kihasználni a metaadataink adta potenciát. Majd ezt az ideális állapotot hozzá tudjuk igazítani azokhoz a korlátokhoz, amit a jelen rögzítési lehetőségeink vagy a kapacitásunk jelentenek. Az ideális állapot kidolgozása azért fontos, mert jelen körülmények nem kőbevésett állandó helyzetet jelentenek, változhatnak a rögzítési formátumaink, és változhat a kapacitásunk is. Ha már tervezéskor csak a korlátainkban gondolkodunk, akkor lemondunk arról, hogy alakíthassuk ezt a környezetet, és az a helyzet állhat elő, hogy konzerválódik egy olyan gyakorlat, aminél tudnánk jobbat is. Ha az LRM szerint nézzünk a webarchiválásra, akkor azt láthatjuk, hogy igazából két különböző forrás az, amit a használót érdekelheti. Egyrészt az az oldal, amiről a mentés készül, továbbiakban az aktív, illetve maga a mentett oldal, továbbiakban az archív. Milyen viszonyban áll egymással ez a két oldal? Ugyanannak a kifejezési formának a két külön megjelenési formájáról beszélünk, vagy két külön műről. Az azonos kifejezési forma, külön megjelenési forma mellett szól az, hogy a digitális másolatokat általában ennek tekintettük. Az archivált weboldal azonban egy fontos vonatkozásban különbözik a digitális másolatoktól. A digitális másolatok egy stabil tartalmú fizikai példányról készülnek. Az archiválás viszont erősen transformatív dolog. Adott egy folyamatosan változó forrás, ahogy a tartalmak jönnek-mennek, van, amikor hozzáadnak, van, amikor a meglévőn módosítanak, és van, hogy levesznek tartalmakat. Az archiváláskor mi önkényesen választott pillanatokban lementjük az éppen aktuális állapotot, és van, hogy ez a mentés technikai okok miatt nem teljes. Lehet-e azt állítani, hogy a nálunk lementett állapot hülyen tükrözi az eredeti szellemi vagy művészi tartalmát? Mi úgy gondoljuk, hogy helytállóbb az a megközelítés, ha az aktív és az archív oldalt két külön műnek tekintjük, amelyek között szoros kapcsolat áll fent. Ennek megfelelően két leírásban gondolkodtunk. A két leírás nem az a választás indokolja, hogy a két oldalt két külön műnek tekinthetjük, hiszen a forrás legalább megjelenési forma szinten biztosan elkülönül, így ha a megjelenési forma és példányszintű adatainkat szeretnénk jól elkülönítetten kezelni, két leírásra van szükség. A MIA Deuma archívumában szereplő oldalakról már készültek leírások, és ehhez kapcsolódóan készült házi szabályzat mind az egyedi webhelyek, mint a gyűjtemények metaadatolásához. Ezeket tekintettük kiindulási alapnak a munkához. Elsőként a leíró szekcióban nem passzoló adatokat áthelyeztük a megfelelő helyre, utána a meglévő leírásban meglévő adatokat, tekintve, hogy a MIA-ban egy leírás szerepel a webhelyekről, ebben vegyesen szerepelnek az aktív és az archív oldal adatai. Ezeket először szétválogattuk, illetve az LRM-nél megfogalmazott mű kifejezési forma, megjelenési forma példányszintekhez soroltuk. Ezeket az elemeket megfeleltettük az RDA megfelelő adatelemeinek, illetve ezt kiegészítendő az RDA-ból hozzánéztük, hogy az adott szinthez tartozó egyéb elemek használhatók-e ezekben a kontextusokban. A nagy elvi problémák ismertetése után most hozok néhány konkrétabb példát is. Például nem minden esetben olyan könnyű eldönteni, hogy egy adott metaadat milyen típusú metaadat. Vegyük például az aratás dátumát, ami egyben leíró és technikai metaadat is. Illetve nincs kristályosodott nemzetközi konszenzus és jó gyakorlat, bár tegyük hozzá, hogy az aktív oldal metaadatairól viszonylagos egyetértés van, az archív oldalt érintik leginkább a vitás kérdések. Az elemek tárgyalásakor először mindig megpróbáltunk valami analógiát keresni, és utána megvitattuk, hogy ez az analógia megállja a helyét, vagy teljesen új nézőpontra van-e szükségünk. Például milyen jellegű forrás az archív oldal? A webhelyek jelentős részéről nem egy mentés készül, hanem bizonyos időközönként újabb és újabb mentések készülnek, amik nem írják felül a régebbi állapotot, hanem többi-kevésbé új egységet képeznek. A printvilág forrásai közül leginkább a folyóirathoz hasonlítanak, ezt szoktuk leginkább analógiaként tekinteni. A folyóiratnak van gyakorisága például. Az archív oldalnak ennek megfelelően van-e vajon gyakorisági jellegű adata? Ezt viszonylag könnyen megválaszoltuk, hogy igen, van az aratás gyakorisága, ez létező elem is a mi archívumban jelenleg. Van, ami már nem ennyire egyértelmű válasz, hogy ha van gyakorisági adata, számozási adata, vajon van-e az archív oldalnak. Mivel az aradás dátumát használjuk arra, hogy különböző mentéseket megnevezzünk és sorrendezzük, ezért tekinthetjük végül is az aratás dátumát a részegység számozási adatának is. Vannak olyan elemek, amik kissé furcsának hatnak, hogyha webes környezetbe helyezzük őket. Például illusztrált-e egy weboldal? Ennek a kérdésnek csak akkor van értelme, ha a képi tartalmat kiegészítő tartalomként értelmezzük, de valóban az lenne egy weboldalon? Elég sok esetben maga a képi tartalom a fő tartalom. Illetve egy elem rögzítésének akkor van értelme, ha elmond valamit a forrásról. És ki mikor látott már utoljára olyan weboldalt, amin abszolút semmilyen kémfi információ nem volt. Még mindig léteznek persze, de információ értéke inkább annak van, amikor olyannal találkozunk, amin nincs. De nem feltétlenül csak az archív oldal adatai okoznak problémát. Mint minden folytatódó forrásnak, az aktív és az archív oldalnak is van kiinduló dátuma, az első aratás, illetve a beben való megjelenés dátuma, illetve megszűnéskor van lezáró dátuma, ami az utolsó aratás dátuma az archívnál, de mi a helyzet az aktívval. Az a lezáró év, amikor a tartalom utoljára frissült, vagy az, amikor az oldal többé már nem elérhető a webben. Jelenlegi álláspontunk az, hogy az utolsó frissítés dátumát fogjuk a lezáró dátumnak tekinteni, persze bizonyos türelmi idő elteltével. Itt tartunk tehát, a jelenlegi szakaszból vissza van még pár nagyobb téma megvitatása, de rövidesen kezdhetjük majd a modell konkrét adatokon való tesztelését, próbaleírásokat fogunk csinálni, ezeket értékelni fogjuk, és a szükséges módosításokat elvégezzük. Utána pedig megfeleltetjük ezeket szabványos adatcsere formátumokkal. Szóval tulajdonképpen most következik majd az a szakasz, amiről majd ennél látványosabban is be lehet majd számolni. Köszönöm a figyelmet!